Felkészültél a kibertámadásra? Az NKI Kiber podcastjére.
Sziasztok mind a kibertérben, itt van velünk megint Szilárd.
Sziasztok.
Én pedig Tamás vagyok. Ma megint csak egy témát hoztunk nektek. Egy picit talán folytatjuk, vagy kiegészítjük az előző adásban elhangzottakat, hogy van-e biztonságos szoftver, vagy nincs biztonságos szoftver. Emlékeztetőül, van-e biztonságos szoftver, Szilárd?
Módjával.
Igen. Aki itt a szűkebb, inkább szakmai jellegű perspektíva érdekel, az hallgassa meg az előző adásunkat, mert abban bőven beszélünk a jogi, a gazdasági, illetve a szakmai aspektusokról is, technikai aspektusokról is, de most egy picit kitekintünk ebből a saját kis világunkból, ami egyébként néha nagyon üdvözítő, hogy az ember egy kicsit túllépjen a saját korlátain, és egy kicsit, hogy is mondjam, divatosan úgy szokták mondani, hogy a helikopter view-ban tekintsen saját magára, a szervezetére, az életére, retrospektíven nézze az eddig eltelt időt, tehát ezek ilyen nagyon fancy buzzwordök, big data-val és mesterséges intelligenciával megspékelve, hogy még fokozzam a buzzwordök listáját. Na, vágjunk is bele. Mi az, ami még az előző adásból azt mondtad, hogy nem mondtunk el?
Élek egy átkötéssel arra, amit felhoztál, hogy tényleg érdemes egyébként a szoftveriparban is visszatekinteni, és megpróbálni valamiféle következtetéseket vagy tanulságokat levonni az elmúlt mondjuk 53 évtől, ha 1970. január 1-től számolunk, ahol itt a Unix timestamp is számol.
Van ilyen kérdésem is egyébként, hogy mindig szoktam így mondani, hogy szoktam csinálni ilyen különböző kvízeket, és akkor idén hanyadika volt húsvét? És akkor így, vagy nem, idén hanyadika volt karácsony, vagy tavaly, és akkor mindenki dörzsöli a kenyerét, és akkor ott Unix-ba ott van, na ezt talált ki. És akkor...
Szóval érdemes megtenni a magunk visszatekintéseit, és azt gondolom, hogy a szoftveripar is, mások is nyilván, de mi is ismételjük egyébként picit önmagunkat. És sajnos hajlamosak is vagyunk belelépni ugyanabba a hibába.
Hát de a történelem mindig ismétli magát, és ez nem közhaj, hanem inkább megfigyelés.
Járjuk azt a keringőt, ami valahogy visszavisz minket mindig ugyanabba a pontba. Tehát ez példának okáért. A vékony kliens, vastag kliens történet az, hogy 10 évente, nem tudom, elbillen egyik irányból a másikba, aztán vissza.
Tényleg? Valamikor elbillent?
Tulajdonképpen megint ott tartunk, hogy most ez a szoftver, ez a service, ez most micsoda.
Ez inkább vékony kliens. Csak az a baj, hogy a vékony kliens is elég vastag már ahhoz, hogy most vékony kliensnek hívjuk.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy nevezhetünk-e valamit vékony kliensnek, ami egy operációs rendszeren működő, szoftveren működő JavaScript kód. Tehát ez persze egy nagyon jó kérdés, de hogy ez egy példa a sokból egyébként, hogy billeg az iparág valamilyen irányból valamelyik másikba, mondjuk az ellentétébe, vagy annak közelébe, aztán vissza, aztán újra erre és újra arra. Ez önmagában persze nem baj, hogyha ez együtt jár valamiféle fejlődéssel. Tehát ha van egy olyan spirálunk, ami megyünk folyamatosan fölfelé.
Hát legalábbis valahová, bocsánat, megyünk fölfelé. Valahova megyünk,
valahova,
ugye?
Valahova. De mindeközben meg nem pontosan ez látszik. Aha. A sokat emlegetett szabványosítás erre például egy nagyon jó példa. És a Software as a Service mint olyan egyébként megint csak egy nagyon jó példa, vagy ennek a kettőnek az együttese egy jó példa erre. Annak idején ugye volt egy olyan gondolatmenet, hogy már az operációs rendszert is lehetne szabványosítani. Erre volt a találmány a POSIX. Uh-huh. És voltak is, akik úgy gondolták, hogy ez jó, és ezt a szabványt tartják is. Ugye a klasszikus Unix-os filozófia tulajdonképpen erre épül, HP, UX, Solaris, azok mind tartják, a BSD-k tartják a POSIX szabványt, Linux-ok tartják a POSIX szabványt. És aztán, ha elérünk ugye a Windows-os világhoz, hát ott már egy picikét másképp van a történet. Van compatibility layer, tehát ott is lehet POSIX-szal működni, de azért mégsem az van, hogy teljes egészségben az operációs rendszer as is, tehát ha így feltelepítem szűzen, akkor az egy POSIX-kompatibilis történet lenne. És hogy ez miért baj, vagy baj-e egyáltalán? Hát szerintem egyébként az, mert egy csomó energiát abba ölünk, hogy ezeket az inkompatibilitásokat valahogy ilyen módon megpróbáljuk leküzdeni. Példának okáért megint csak a Java programozási nyelvnek ugye az volt a nagy ígérvénye.
Jaj, külön nagyon szeretem.
Igen, nekem is nagy
dörzsölöm a tenyeremet, mondjad!
Java, hogy ezeket a problémákat a Java áthidalja.
Kérdés, hogy milyen áron, ugye?
Kérdés, hogy milyen áron hidalja át.
Mert ez egy alapvetően egyébként lehet, hogy igaz.
Mert kérdés, hogy a probléma egyáltalán létezik-e.
Aha, na ez még nem jutott eszembe, de igen.
Van-e az a szituáció egy nagyvállalati környezetben, amikor egy adott szoftver tervezésénél nem határozzuk el előre, hogy az tulajdonképpen milyen platformon fog futni, vagy milyen platformokon, amely platformok jellemzően viszonylag közel állnak egymáshoz.
Így Most így nagyon gondolkozom, nem tudok ilyet mondani.
Amíg szerver oldalról beszélünk, nyilván kliensen az egy picit más ez a történet, de hogy szerver oldalon.
Igen, de mondjuk a szerver oldal, vagy ezt meg kéne küszögölni egy webessel, és akkor a kliens oldalon se küzdesz annyit.
Tulajdonképpen van egy komplett programozási nyelvünk arra, hogy átidaljunk egy olyan problémát,
amit mi magunk okoztunk,
amely problémának nem szabadna léteznie.
Nem szabadna léteznie. Aha, ez a jó megfogalmazás. És az nem is akármilyen overheadekkel rendelkező és elterjedtséggel rendelkező
nagy
komplex. Nagy
környezetben egy kifejezetten elterjedtük a szisztéma. Annak egyébként minden előnyével, tehát nem azt akarom mondani ezzel, hogy nyilván lenne jó, főleg mind okoszisztéma, tehát minden megoldás közel kulcsra készen megkapható jávában, tehát nem az ökoszisztémával van problémám, hanem azzal az ígérvénnyel van problémám, hogy leküzdünk egy olyan problémát, aminek nem szabadna léteznie. Tehát nem az alap okot szüntetjük meg, hanem körbe rajzoljuk ezt a történetet, tehát gyakorlatilag bőrkörre gondoljuk az eredeti problémánkat. Itt nem is álltunk meg, és itt kapcsolódunk ugye a Software as a Service-hez, amikor is azt mondjuk, hogy hát azt tudjuk, hogy ilyen értelemben szabványaink operációs rendszer szinten nincsenek, és hogy még a kliens szoftvereknek a portolása mondjuk Linuxról Windowsra, Onnit BSD-re és Amonit macOS-re az egy költséges dolog. Úgyhogy mi lenne, hogyha kitalálnánk valamit, ami ezt a problémát áthidalja. És ez a kitalálmány tulajdonképpen a web lett. Ami az én aspektusomból nézve, közösen biztos, hogy igazam van, megint csak egy workaround. És ráadásul egy olyan eszközt választottunk, amit nem erre találtak ki. Tehát ugye a HTTP mint olyan, mint protokoll, az egy request response alapú protokoll, és az arra van kitalálva, hogy van egy weblap, egy teljesen statikus weblap, és én azt így elkérem, visszakapom, ez egy HTML formátumban visszaérkezik hozzám, ezt kirenderelem, és ezzel tulajdonképpen készen vagyok. Vannak benne hiperlinkek, ha máshova kattintottam, újra megtörténik ugyanez. Na de tulajdonképpen ma a webet nem arra használjuk, amit azt eredetileg sikerült kitalálni.
Hát például, ahogy a korábbi adásban említetted, jó a szövegszerkesztési példát, hát ott ugye nem erről van szó, hogy így minden egyes alkalommal elküldöm a betűt, és akkor lerendelődik az új betűvel az új weblap. Ez egy jóval komplexebb dolog.
A szövegszerkesztő egyébként egy kiváló példa erre, több fronton is, hiszen ott maga a szoftver az én böngészőmben fut. Valóban igaz az, hogy ezt most akkor mennyiben tekinthetjük egyáltalában vékony kliensnek, mert hogy maga a szoftverkód az én böngészőmben fut, és borzasztó összetett, és borzasztó erőforrás is igényes, és emellett még az is igaz, hogy még a HTTP protokollal is vannak ilyen tekintetben problémák, mert ha már arról beszélünk, hogy egy ilyen típusú szoftver csoportmunkában szeretnénk használni, akkor rá kellene tudni valahogy arra jönni, hogy valaki más is szerkeszti azt a dokumentumot, és ezek a változások valahogy el kellene jussanak hozzám.
Tehát egy folyamatosan frissítgetni is kell.
Igen ám, de hogy a HTTP nem erre van kitalálva.
Hát azért ezt megoldották.
Mert hogy ez egy request response alapú protokoll, tehát itt a szerver a nevéből következőleg egyébként nem kezdeményez üzeneteket tisztán elfben. Na most két megoldásom van, hogy vagy kitalálok erre valamit, erre van a websocket, és akkor folytathatok két irányú kommunikációt, de ez tulajdonképpen meghágása az eredeti protokollnak. Majd az van, hogy pollozok, ami meg egy viszonylag költséges dolog. Tehát folyamatosan kérdezgetem a szervert, hogy
van-e valami újdonság.
És bizonyos esetekben kénytelen vagyok ezt csinálni, mert hogy például a tűzfalak egy nagyon jelentékeny része nem támogatja a websocketet, a tűzfalon magán nem tud átmenni a websocket, tehát akkor marad a pollozás. És itt már eljutottam odáig, hogy valószínűleg az ilyen típusú szoftverek kétféle megoldást is leimplementálnak, mert ha nem működik egyébként a websocket, akkor muszáj vagyok pollozni. Na most miért mondom ezt a példát? Ezt csak azért hozom elő, mert látszik, hogy behoztunk egy olyan réteget a rendszerbe, tehát nem egy applikációt használok a maga natív módján, hanem egy böngészőt használok arra a célra, hogy abban futtassak valamilyen kódot. Tehát hoztam be egy újabb layert, ami igényel egy újabb szabványt, és igényel rengeteg erőforrást, amire egyébként nem volna szükségem, hiszen magát a böngészőt is üzemben kell tartani. Ugyanúgy, hogy az operációs rendszer önmaga is foglal memóriát, meg önmagában is eszik valamennyi processzort, némelyik nem is olyan keveset, a böngésző is ugyanezt teszi. Igényel önmagában memóriát, és igényel önmagában processzort a működése. Tehát eljutottam oda, hogy vannak plusz layereim, amik kérdés, hogy az eredeti funkcióhoz adnak hozzá, vagy vesznek el belőle. És nekem az a meglátásom, hogy tulajdonképpen kevesebbet adnak hozzá, mint amennyit elvesznek tőlünk. Tehát valójában, ha az eredeti problémáinkat oldanánk meg, ami miatt nem tudunk egyébként kompatibilis szoftvereket fejleszteni, mert nincsenek erre jó szabványaink, és ha vannak, akkor sem tartjuk be őket feltétlenül, akkor sokkal jobban járnánk, mint hogy újabb és újabb rétegeket pakolunk a rendszerre. Ezzel az a gond, hogy a már elkövetett hibákat ilyen értelemben visszaismételjük.
Akkor most felteszem a nagy kérdést. Melyik a jobb? Egy Java-ban futó multiplatform alkalmazás, vagy egy web?
Hűha, tehát feltetted azt a kérdést, aminél valamelyik ujjamat meg kell harapjam. Tehát, hogy létezik-e a kettő közül jobb?
Tudtam. Arról nem beszélve egyébként, hogy ez szintén egy vallási kérdés.
De az erre adott válasznak egyetlen következménye van, hogy valamelyik oldal onnantól engem sára fog dobálni. Igen. És teljes joggal teszi mindezt, mert az ő meggyőződése szerint neki van igaza, és nekem is van egy persze egy meggyőződés.
Biztonság szempontjából egyébként lehet valamilyen szinten különbséget tenni, legalábbis vannak olyan nézőpontok, amiben tud az egyik jobb lenni, illetve van olyan aspektusok, amiben a másik tud jobb lenni.
Van az a mondás, hogy tetszőleges programozási nyelven lehet Fortranban kódolni, és kicsit ezt a gondolatmenetet folytatva lehet azt mondani, hogy tetszőleges programozási nyelven lehet kellően alacsony minőségű kódot írni. Tehát önmagában a programozási nyelv, hogy ez most Java, vagy JavaScript nem determinálja azt, hogy milyen minőségű szoftvert írok benne. Tehát minden további nélkül lehet egy böngészőben futó szoftver is hatékony, jó minőségű és biztonságos. Ugyanúgy egyébként, ahogy egy Java-s szoftver pont ugyanannyira lehet. Sőt, én még tovább mennék, mert az esetek egy nagyon jelentékeny részében nem a programozási nyelv határozza meg azt, hogy most a szoftverünk biztonságos lesz-e vagy sem. Nyilván az egyes programozási nyelveknek megvannak a maguk nehézségei, kötöttségei meg problémái, de ezzel együtt a mai biztonsági hibák egy nagyon jelentékeny hányada nem a programozási nyelvből következik. Gondoljunk mondjuk például egy API-ra. Ha ugye egy API-t implementálhatók szerver oldalon tetszőleges nyelven, körülbelül Pythontól Jáváig és bármitől bármeddig gyakorlatilag, de hogyha abban az API-ban nem figyelek kellőképpen oda az autentikációra, autorizációra, akkor tulajdonképpen biztonsági szempontból ott vagyok, ahol a part szakad. Függött ez a programozási nyelvemtől? Kicsit sem.
Ugyanakkor azért vannak olyan speciális hibák, amiket könnyebb elkövetni egyik másik programozási nyelvben, keretrendszerben, de hát ez már nyilván nagyon mélyen van.
Persze, bár hozzá kell tenni, hogy a programozási nyelvek evolúciója sem más történet, mint az összes többi. Igaz, hogy egyébként jelennek meg egyre újabb és magasabb szintű programozási nyelvek, amiben bizonyos típusú hibákat nem lehet elkövetni, amit a korábbiakban el lehetett.
Vagy legalábbis sok programozási nyelvre felhúznak olyan keretrendszereket, amik adnak security layert, és akkor kicsit könnyebb, vagy beszól nekem, hogy figyelj már, ezt azért elrontottad, ezt így kéne.
Igen, és az is igaz, hogy vannak olyan programozási nyelvek, amilyen nem lehet elkövetni bizonyos típusú hibákat.
Még C-ben azért egy memória túlcímzés azért nem volt túl nehéz dolog.
Nem.
Még én is meg tudom csinálni.
Nem különösebben nehéz, de ezzel együtt is kérdés, hogy melyikkel járunk jobban.
Minél mélyebben vagyok a kódban, de legalább értem. Vagy minél magasabb absztrakció szinten vagyok, nem értem, de működik.
Ez egyébként egy kifejezetten fontos része a történetnek. Én itt sem nagyon tudnék igazságot tenni, mert lehet az a koncepció, ami felől nézzük a dolgot, hogy minél mélyebben vagyok a kódban, és minél nagyobb megértést kíván tőlem, mint fejlesztőstől az, hogy maga a rendszer hogyan működik, annál inkább tudok tudatos lenni arra, hogy ennek hogy kell biztonságosan működni. Lehet ez egy mondás, nem szükségképpen van ez így.
Igen.
Tehát ez sajnálatos módon megint csak nem egy determinizmus.
Meg ez egy nagyon jó alapálláspont, csak ezt kevesen tartják.
Csak azért, mert mélyebben vagyok benne, ez szükségképpen igaz lesz, nem lesz szükségképpen igaz.
Inkább talán kontraproduktív legtöbb esetben az a gyakorlati tapasztalat.
A másik oldalon meg kialakulhat egy hamis biztonságérzet, hogyha egy olyan programozási nyelvet adok, ami használok, aminek magas az absztrakciós szintje, akkor eshetek abba a hiedelembe, hogy ez a programozási nyelv nekem mindent megold, és nekem nem kell azon gondolkodnom, hogy ebből hogy lesz biztonság.
Képzeld el, hogy egyszer egy felvételizőnek adtam egy gyakorlati feladatot, mondtam, hogy igen, nagyon szép lett a kód, amit írtál, de mondom, a biztonságra gondoltál-e. Ja, hát az nem kell, hát a keretrendszer az az SQL injection-t kiszűri. Hát igen, azt lehet.
És a másik oldala ennek a történetnek, hogy megint csak nem tudunk elszakadni a saját történelmi hagyományainktól, meg a hagyatékunktól, a legacy-tól. Lehet úgy tekinteni egyébként akár az összes C-kódra, hogy az legacy, és ezt a világból tulajdonképpen ki kellene venni, és mindent újra kellene írni Rustban, például a kernelt is, a Linux kernelt is, de hogy ez azért valószínűleg nem lesz olyan nagyon egyszerű. Maga a Linux kernel 33 millió kódsor jelen állás szerint. Létezik erre is egyébként modell, mint mindenre, hogy költséget tudjunk-e mellé rendelni, ez nagyjából 1-2 milliárd dollárnyi értéket jelent, ha ezt újra kellene írni.
Hát én többet mondtam volna.
Kokomo modellel ez a szám jön ki,
komplexebben közelítettem volna meg a problémát, azt mondom, hogy akkor megírjuk az új kernelt. Egyébként megtetszünk azért, hogy ez az új kernellel is terjedjen, az már az igazán nagy költség. Ugye szokták mondani, hogy egyszer hallottam egy embertől, hogy hát de minek hisznek ebbe a Linuxos világban, hát senki nem használ Linuxot. Mondom, üljünk ide le, csücsüljünk ide a kis venekünkre, és akkor így nézzük, kezdjük el körülnézni az eszközöket, hogy akkor melyikbe vajon mi lehet. Hát kiderül nagyon hamar, hogy hiába van a telefonunkon nem Unix-based operációs rendszer, hiába van egy Windows-os gépünk, azért a háztartásunkban előforduló eszközök döntő többsége valószínűleg valami Unix-based tusz lesz.
Erre két dolgot szoktam mondani. Az egyik, hogy van ugye az örök kérdés, hogy mikor jön a Linux desktop éve.
Igen.
Ez már így, nem tudom, 2000-től fölfelé létezik, mint kérdés, és így nem vettük észre, és eljött. Úgy hívják, hogy Android. Tehát ma már ugye Android-os készülékekből többet adnak el, mint PC-ből. És az, ha úgy tetszik, akkor... Az egy desktop Linux.
Nagyon sokan szeretik is ráadásul.
Igen. A másik meg egyébként, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy Windows kontra Linux, azzal a képpel szoktam élni, hogyha kivesszük a világból az összes Windows-t, akkor valószínűleg nem fogunk tudni Facebookozni. Vagy egy csomóan nem fognak tudni Facebookozni, ha nem tekintjük a mobilokat. Ha kivesszük a világból az összes Linuxot, akkor nem lesz mind Facebookozni. Tehát, hogy a Facebookot vettük ki, mert hogy az ott mind Linuxos szervereken fut, az internet nagyon jelentékeny része Linuxos szervereken fut, vagy BSD-ken. Tehát így a core infrastruktúránkat adó gépek túlnyomó többsége ma már valamilyen Unix-based operációs rendszer. De visszakanyarva egy kicsit, hogyha nem csak a kernelt veszük, hanem egy komplett operációs rendszerig szeretnénk eljutni, akkor ott van talán a legnépszerűbb Linux operációs rendszer, a Debian, 85 millió kód sorral. Na most ennek így a Kokomo modell szerinti becslése azt mondja, hogy az 3-5 milliárd dollár ennek az értéke. Annak az értéke, hogy ezt nulláról lefejlesz
újraírni valami másba.
Na most ki lehet találni újabbnál újabb programozási nyelveket?
Pont ezen gondolkoztam, hogy én olyan security nyelvet tudnék alkotni, hogyha egy security aspektusból, de vajon van-e értelme?
Két alapvető iránya lehet egy programozási nyelvnek.
Mert egyébként még mindig születnek programozási nyelvek. Szigetek tűnnek el, programozási nyelvek születnek, eltűnnek.
Vegyük a két szélsőséget. Ha egy programozási nyelv nem terjed el, akkor minek találtuk ki?
Mint a Gyűrűk urába ugye a nyelveket, hogy ilyen amatőr érdeklődésből.
Persze, meg tudományos célzattal, meg
kutatásból, nem tudom.
Meg gyakorlás céljával, meg oktatónyelvnek egyébként lehet, hogy nagyon jó, de hogyha kitalálunk egy programozási nyelvet, aminek nem lesz különösebben nagy a népszerűsége, akkor tulajdonképpen csináltunk egy olyan leágazást, ami elég hamar elhal, és tulajdonképpen lesz egy csomó olyan kódunk, ami olyan programozási nyelven van írva, amihez viszonylag kevesen értenek, és hamar átmegy legacy-ba. Hát ez az egyik irány, ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség az az, hogy nagy népszerűségnek fog örvendeni az a kód. Na most, ha nem akarunk nagyon komoly vadhajtásokat magán a programozási nyelven belül, akkor igen hamar rá kell arra az útra mennünk, hogy elkezdjük szabványosítani magát a nyelvet. Ha elkezdjük szabványosítani a nyelvet, akkor kompatibilitást kell tartani az előző verziókkal már magában a nyelvben. Aztán utána kell majd érdekegyeztetés a szabványosításon belül, és elkezd ez a folyamat úgy szépen lassan bürokratizálódni, meg lassulni, és önmagában a nyelv lesz bizonyos értelemben legacy. Meg lehet nézni a C++-t és annak a szabványosítási folyamatát, hogy azért az egy viszonylag körülményes dolog, megvannak ennek a maga reális okai, tehát ezzel nem bántani akarom a szabványosítási testületet, akik ott azon nagyon keményen dolgoznak, hanem egész egyszerűen ez ilyen, van egy nagyon-nagyon népszerű programozási nyelv, aminek a szabványosítási folyamata egész egyszerűen nehéz, körülményes, sok kompromisszummal jár, sok gondolkodni valóval jár, tehát ott önmaga a programozási nyelv lesz az, ami legacy-vá válik ilyen értelemben. És azt tudomásul kell tudnunk venni, hogy ilyen nagyságrendű kódokat, mint amik most C-ben, C++-ban vannak a példának okáért, nem fogunk tudni átírni valamilyen modern programozási nyelvre. Arról nem is beszélve, hogy bár igaz az, hogy mondjuk C-ben elkövetni valamilyen típusú hibákat, például túlcímezni memóriaterületeket viszonylag könnyű, és ebből komolyabb hibák is származhatnak, ilyen volt például a Heartbleed, amit említettünk az előző adásban, de megvan az eszközkészletünk. Tehát ne gondoljuk azt, hogy egy programozási nyelv pusztán azért, mert egy ilyen típusú hibát relatíve könnyű elkövetni benne, szükségképpen rossz. Tehát maga a programozási nyelv gyengesége megteremtette a hozzá kapcsolódó megoldásoknak egy viszonylag széles körét. Ahogy azt szintén említettük, akkor az a hiba egy statikus analízissel kiderülhető lett volna. Tehát megvan az eszközkészletünk. és használhatnánk azt az eszközkészletet, és felhúzhatnánk egyébként a szoftvereinket annál sokkal jobb szintre, mint amin vannak, az egy másik kérdés, hogy nem tesszük. De ez még mindig egy lényegesen olcsóbb megoldás volna, mint azt mondani, hogy komplett szoftverkód tömegeket írjunk át egy modernebb programozási nyelvbe, ami aztán a végén vagy jobb lesz, vagy nem jobb lesz. A programozási nyelv lehet, hogy jobb, kétségkívül, de a megszületett új szoftver az kérdés, hogy jobb lesz-e. Mert nyilván egy szoftver nem úgy születik meg, hogy átírom az egyik programozási nyelvre a másikra, és akkor szükségképpen jobb lesz, és minden tud, amit eddig tudott, csak sokkal jobb programozási nyelven van, hanem az a fejlődési folyamat, ami lezajlott a Linux-szal az elmúlt 25 évben, ami elvezetett oda, hogy ma már egy olyan kristályos operációs rendszerről, meg kernelről beszélünk, amiben a hibák száma relatíve alacsony, és emiatt a stabilitás viszonylag magas, na azt így egy nulláról újraírt szoftverrel egyből megteremteni nem lehet. Annak ugyanúgy át kell mennie egy érettségi vagy érési folyamaton ahhoz, hogy elérjük ugyanazt a stabilitási szintet, és aztán utána azt még kellene tudni elterjedni, etc. Ez nem egy könnyű feladat.
És itt van az ember, mint szempont.
Egyrészt ugye már csak azért is meg ki fogja ezt megcsinálni.
Meg ki fogja használni? Meg ki fogja kihasználni?
És kérdés az, hogy egyébként maga a fejlesztésnél hogy vesszük egyébként figyelembe az emberi tényezőt? A szabad szoftvereknél is volt egy olyan mondás, hogy pusztán azért, mert publikálok egy kódot, akkor azt jobb minőségben fogom megírni. Nyilván mutatnak-e ez irányba egyébként motivációs tényezők, kétségtelen. Tehát, hogyha valaki egyszer valamit publikál széles nyilvánosság előtt, akkor azt igyekszik valami olyan formában tenni, hogy ezért őt olyan borzasztó nagy kritikák ne érjék. Tehát nem mondja neki valaki azt, hogy hát drága barátom, ez sok minden csak éppen jónak nem jó. Na de értem, hogy van egy ilyen típusú motiváció, de ez a motiváció nem végtelen. Tehát erre önmagában építeni a szoftverbiztonságot és minőséget az én megítélésem szerint nem lehet. Én a saját projektemben is számos olyan részletet tudok mondani, amik bár publikálva vannak, de szerintem hagynak kívánni valót maguk után. Miért? Mert éppen pont akkor 1:30 volt, amikor azt csináltam, és már nem volt energiám ebbe többet beletenni, és akkor ott azt abba hagytam, és fontosabbnak találtam azt, hogy a funkció valamilyen módon működjön, és publikálásra kerüljön, mint azt, hogy még 3 napon keresztül, vagy 3 órán keresztül azt finomítgassam. Tehát az emberi tényezők fontosak, ugyanúgy, ahogy egyébként egy munkahelyen is borzasztó fontosak az emberi tényezők, hogy kialakítsuk azt a munkakörnyezetet, amiben a minőség egyáltalán tényező. Ahol igaz az, hogy ezt felülről és alulról egyaránt támogatják. Én azt gondolom, hogy a szoftverfejlesztési módszertanok borzasztó fontosak, csak közülük viszonylag komolyan van félreértelmezve, meg a gyakorlatban picit félrehasználva. Én nagy híve vagyok egyébként az Agile-nak, és az agilis módszertanoknak úgy egyáltalán, de az agilis módszertanoknál egész egyszerűen azt, ami az alapvető gondolkodás tud lenni, nem szükségképpen az, de tud lenni egy cégben, hogy itt kérem szépen egy hierarchia van, és fölülről megmondjuk, hogy mi történik, és annak kell történnie, azt egy bizonyos mértékig el kell tudnia engedni. Ez alatt nem azt értem, hogy nem fölülről fogják megmondani, megvan a felsővezetés, megvannak a cégnek a céljai, azokat a célokat kell szolgálni a lejjebb lévő szinteken, erre kötöttünk munkaszerződést, tehát ez teljességgel rendben van, csak tudomásul kell venni azt, hogyha a szoftverfejlesztési csapat azt mondja, hogy hiába van az a határidő, amit a felsővezetés kitűz, az nem fog tudni addigra megvalósulni, akkor nem fog tudni megvalósulni addigra. Mert azt a munkát azoknak az embereknek kell elvégezniük. És ha ők azt mondják, hogy ez nem fog menni, vagy nem abban a minőségben, akkor itt valamelyik újunkat meg kell tudni harapni.
Az előző adásban emlékezett 3 szög, ugye itt is ugyanúgy játszik ez a idő, pénz, minőség.
És hogyha nincs meg a céges kultúrában az a viszonyulás egyébként a fejlesztési csapathoz, hogy ők egyébként valóban azért mondják, hogy az nem fog tudni addigra elkészülni, vagy nem abban a minőségben, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mi a helyzetünk valósan, akkor nagy bajban vagyunk. Mert tulajdonképpen minden szoftvert ki lehet hozni a határidőre. Látunk is erre számos példát egyébként, hogy kijött az határidőre, csak úgy...
Olyan is lett.
És aztán utána ebből ugye a problémák vannak, és akkor a cégen belül ez ugye úgy csapódik le, hogy de miért nem mondtátok ti fejlesztési csapat, hogy nem tudtok. De mi mondtuk, csak nem hallgattatok rá.
Nem tudtunk elég hangosak lenni.
És akkor megy a sárdobálás oda-vissza, hogy ki tehetett erről. Tehát ez szerintem nagyon fontos cégkulturális kérdés is, és persze mindaddig, amíg nincsen e körül egy szabályozás, tehát kívülről nincsen elég erős nyomás arra, hogy ezzel törődnünk kelljen, akkor kell hozzá egy nagyon érett cég, egy nagyon éretten gondolkodó cégvezetés, és egy jól működő folyamatrendszer, és egy nagyon jó cégkultúra ahhoz, hogy ez így egyáltalában működni tudjon, mert kívülről nem igazán van kényszer.
És milyen szakmapolitikai kihívások, sajátosságok vannak itt ebbe a big picture-be, akár az Európai Unióba, akár az amerikai tech-óriásoknál, vagy esetleg itt nálunk. Ugye sok fejlesztő cég van egyébként Magyarországon, sokan nem szeretik, vagy nem veszik észre egyébként, hogy sok cég fejlesztet itt Magyarországon, meg még több olyan cég van, aki biztonságot szervez ki ide Magyarországra, egyre több, mert a magyar rekrutáció jó, tehát a magyar felsőoktatás egyre inkább árasztja azokat a szakembereket, akik piacképes tudással rendelkeznek, és erre a szakma is fogékony, tehát a szakma ezt észreveszi, hogy itt azért vannak olyan bázisok, és egyébként egyre több, hála Istennek idén is lesz majd egy olyan bázis, amire talán lehet építeni biztonsági tekintetben, az Óbudai Egyetemre gondolok, de már vannak bázisok vidéken is, Budapesten is. Most nem kezdem el felsorolni őket, bár igazából megtehetném. Mi újság ezen a fronton?
Szerintem minden nemzetállamnál kérdés, hogy hol akar fejlesztetni, és milyen fejlesztéseknek a végeredményeit akarja használni.
És nem csak a fejlesztésnek kérdés, bocsánat, ugye a magyarországi szabályozás fordítva fogta meg ezt a dolgot, hol fusson, hol legyen az adat?
A software as a service világában egyébként ez egy borzasztó fontos kérdés, hogy a végeredmény, a produktum, az adat hová kerül, meg hová nem kerül.
Hol lehet az adat? A magyar szabályozás ugye erről szól, legalábbis ugye az állami szektorra vonatkoztatva.
De az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy egyáltalán az a szoftver hol áll elő. Kik azok, akik ezt legyártják? Most ha kicsit elszakadunk az operációs rendszerektől, meg a nagygyártóktól, mondjuk tipikusan ugye az állam egy komoly megrendelője lehet a szoftveriparnak.
Igen, Magyarországon egyébként ebben a helyzetben van egy jó törekvés, vagy nem tudom, hogy majd értékeled te is, hogy te hogy gondolod. Ugye Magyarországon van egy állami szoftverfejlesztő cég, aki az állami szoftverek javarészét fejleszti, és egyébként az állampolgári igényeket figyelembe véve próbálnak produktumot létrehozni, a saját jelszavuk is egyébként valami ilyesmi. Tehát Magyarországon van ebben elmozdulás, ráadásul van állami alkalmazásfejlesztő környezet, tehát erre költ az állam, és kiszervezi ezeket a munkákat. Nem tudom, hogy esetleg a környező országokban van-e hasonló, vagy mi ezzel kapcsolatban a világtrend.
Tulajdonképpen jól is teszi egyébként ezt az állam, hogyha a saját magát, a használt szoftvereket saját maga fejleszteti, így vagy úgy, de minden esetre a lehető
legközelebb. Hát ez egy kis ország, tehát mindent azért nincs lehetősége megcsinálni, de az egyedi szoftvereket, jelentős részét, a kritikus egyedi szoftverek jelentős részét, az Magyarország saját magának gyártja.
Igen, így alapvetően nem az operációs rendszer is ehhez hasonló nagy szoftverekre gondoltam, hanem egyedi jellegű fejlesztésekre. Miért van ez így? Nagyon egyszerű az oka, mert hogy ha valamit itthon fejlesztetünk le, akkor tulajdonképpen azt egy itt lévő, vélhetőleg egyébként magyar tulajdonú cég fogja fejleszteni, tehát már az ott keletkező nyereség is magyar adózás alá esik, aztán az ott dolgozó emberek, azok vélhetőleg jelentékeny részükben magyarok lesznek, itt élnek, itt dolgoznak, itt fognak adózni, itt fizetik be az összes járulékaikat, majd miután egyébként megkapták a nettó fizetésüket, azt itthon fogják elkölteni.
Csupa nyereség.
És itt fogják befizetni az áfát. És valójában egyébként a kiadott forintok egy nagyon jelentékeny része visszacsorog az államhoz. Erről még annak idején az SSI-nek volt 2009-ben egy nagyon szép tanulmánya, az internet archive-on még meg lehet csodálni, ha valakit érdekel, hogy tulajdonképpen mennyi pénz áramlik vissza. És ez nem csak az egyedi fejlesztésekre lehetne igaz, hanem arra is lehet költeni, akár állami oldalon, és erre el fogunk egy picit később jutni, spoilerezek, hogy ez még egy nagyon fontos dolog lesz, hogyha a szabad szoftvereket próbáljuk élénkíteni, akkor ott megint csak az egyedi fejlesztéseket lehet itthoni vállalatokkal csináltatni.
Van erre törekvés, mind az Európai Unióban, mind akár Magyarországon is tudok erre törekvést, hogy szabad szoftvereket kezdjünk el használni nagyállami intézményeknél. Több-kevesebb siker övezte ezeket a projekteket.
Kérdésedre válaszol, hogy és mi van egy picit kitekintve más országokban vagy az Európai Unióban, komoly hátrányokkal futunk tulajdonképpen.
Elment egy kicsit mellettünk a két nagy gyártó.
Elment a vonat. Ugye az Egyesült Államokra elmondható, hogy a legnagyobb szoftvergyártók ott vannak. Erre talán példákat sem kell különösebben hozni. De nem csak a szoftvergyártás van az Egyesült Államokban nagyon jelentékeny részben, hanem a hardvergyártás is.
Vagy legalábbis a hardware infrastruktúra legalább... tervezés az mindenképpen ott van. Így aztán lehet... a csipeket Taiwanon gyártják, össze meg Kínába szerelik.
Maga az összeszerelés, illetve az effektív gyártás az nincs az Egyesült Államokban, vagy nem feltétlenül.
Mint ahogy ugye az almás eszközére is rá van írva, hogy hol tervezték és hol gyártották.
De külön. A jogok... De az IP, az Intellectual Property, az Egyesült Államokban van.
Így van. És a haszon is.
És egyébként. Tulajdonképpen ők innentől kezdve ugye magát a gyártás és az összeszerelés pontosan oda viszik, ahova ők akarják. Tehát ott van náluk az Intel, például a Kokáért, tehát ott vannak a nagy processzorgyártók. Az Európai Unió ebben a tekintetben már ugye erősen hátrányban van, mert ugyan volt processzorgyártás az Európai Unió területén, csak pont megszűnt.
Maga a terület szűnt meg az Európai Unió részévé lenni.
Ez is kiesett, tehát tulajdonképpen most már az Európai Unióban nincsen processzorgyártás, ami rémületesen szomorú. Ott van például a Oroszország, ahol egyébként van, tehát nekik van a saját gyártású processzoruk, és egyébként nem is olyan nagyon régi hír, pont az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy Oroszország szeretne átállni a kritikus infrastruktúráiban a saját maga által gyártott processzorokra.
Ennek több oka is lehet.
Nem csak pusztán az,
hogy jobban bíznak a saját gyártásban.
Lehet az olcsóbb, lehet jobban bízni benne, és akkor persze itt jönnek ugye azok a példák, hogy mik azok, amiket tapasztalunk a világban, amikről hírek voltak, hogy ott voltak például a Huawei-nek az eszközei, hát mondjuk úgy, hogy erősen megrendült a bizalom az Egyesült Államokban a Huawei által gyártott eszközök iránt. Nyilván ennek megvolt a
maga. Sok sajtója volt ennek annak idején.
Nagyon komoly sajtója volt ennek, de ugye mindaddig, amíg egy országnak, egy államnak, vagy egy államok szövetségének nincsen saját gyártása,
addig vásárol.
Addig kénytelen vásárolni.
És bízni.
Így az Európai Unióban azt mondhatjuk, hogy itt processzorgyártás tulajdonképpen nincs, napláne egyébként tervezés az még annyira sincs, és szoftvergyártás sincs, ha arról beszélünk, hogy mondjuk operációs rendszer. Bizonyos értelemben persze igen, tehát nyilván a Windows nem itt, nyilván az Apple-nek az operációs rendszerét nem itt, de tulajdonképpen Németországban ott van a SUSE Linux. Tehát ezzel lehetne mind példával élni, de azért azt mondani, hogy a SUSE Linux lenne a világ uralkodó operációs rendszere, talán hát mindenképpen túlzás.
Még a Linux világban is túlzás lenne ezt állítani.
Még ha egyébként azt gondolom, hogy az Európai Uniónak nem volna egy oktalan lépéssel kibocsájtani egy olyan, mondjuk Linux alapú operációs rendszert, amit a polgárai rendelkezésére bocsájt, hogy tessék, ez itt van, ez elérhető, ez rátok szabtuk, és kötelezzük az összes Európai Uniós szervet, hogy ezen operációs rendszeren lévő, mondjuk legalább a böngészővel hajlandó legyen minden működni, ami egy Európai Uniós polgárnak szüksége lehet.
És ennek a kibocsátásának éve lesz a Linux desktop éve, ahogy mondtad.
Igen. És hogy ez mikor fog megtörténni, hát az egy nagyon jó kérdés.
Egyáltalán valaha.
Egyelőre ugye erre nem mutatnak jelek, pedig egyébként más országok azért mondjuk Linux alapokon próbálnak megteremteni infrastruktúrákat. Itt van például akár megint csak Oroszország, akik megcsinálják a saját Linuxokat. Igen, és pont a saját processzoraikon, pont a saját gyártású Linuxaikkal szeretnének menni, például az atomerőműveikben.
Észak-Koreának is van egy saját Linuxa, bár ha jól tudom, az csak 10-es IP-t tud felvenni. Azért vannak gyerekbetegségek.
Igen. És lehet kritik alá vonni ezt a fajta törökvést, mert kapott hideget, meleget egyébként az a sajtó, amikor megjelent, hogy ó, és akkor most az oroszok szeretnének az atomerőműveikbe saját processzort gyártani, és akkor mi lesz, és akkor Csernobil, de hogy azért ennél egy picit lehet, hogy érdemesebb tovább gondolni, meg érettebben gondolkodni erről, és azt látni, hogy stratégiailag, nemzetstratégiailag, meg államok szövetségében gondolkodva, igenis, az egy nagyon fontos cél, hogy önállóak tudjunk lenni, saját lábunkon tudjunk állni, vagy ha már nem is, akkor legalább a szövetségi rendszeren belül legyenek a függéseink. És Oroszország látszik, hogy mozog ebbe az irányba, nyilván megvannak a maga kényszerei, hogy ezt miért teszi, de önmagában ez a lépés stratégiailag azt gondolom, hogy helytálló.
Már nagyjából el is mondtuk, de még az utolsó lépést nem zártuk be. Ugye Amerikában megtervezik, Kínában legyártják. Mit csinálunk mi itt az Európai Unióban?
Szabályozunk.
Nagyon szépen szabályozunk. Na, hát erről is beszéljünk egy kicsit. Ugye itt két nagy szabálycsoport van, ugye az egyik egy jóval nagyobb kontextus GDPR, mint adatvédelem. Ennek az IT security aspektusait nyilván szintén lehetne feszegetni, de ugye van nekünk hálózatbiztonsági irányelvünk, abból ráadásul új is van. Itt mi lesz a helyzet ezen két szabályozás alapján?
A GDPR-nek már önmagában vannak szerintem következményei, mert sokat hangoztattuk azt, hogy nincs kellő nyomás a szoftveripari gyártókon, hogy kellő minőségű és kellő biztonságú szoftvereket állítsanak
hát
elő
most
és
tartsanak. Az adatabricsnál most hirtelen lett.
De most hirtelen lett.
Itt egy pár milliót azért el lehet költeni büntére, hogyha úgy akarja az adott ország alatt védelmi hatósága.
Itt irgalmatlan összegekről lehet szó. Mondjuk az Amazon megbüntették több mint 700 millió euróra. Tehát azért az még egy
szemmelátható pénz, még egy Amazonnak
még
is.
Még egy Amazonnak is. Instagram 400 millió, Facebook 200 millió fölött, WhatsApp 200 millió fölött.
Tehát és itt, befizették.
És befizették, és ezek óriási összegek. Tehát itt már azért egy ekkora gyártó sem mondhatja azt, hogy hát volt egy pici arcvesztés, majd egy picit a PR-osokat rágyógyítjuk a kérdésre, és akkor majd kicsiszoljuk ezt a kis csorbát, és akkor megyünk tovább. Tehát azért ezek az összegek már olyan jelentősek, hogy ezek el tudni kalkulálni. Tehát ez már egy szemmelátható veszteség.
Korábban, mikor ez volt, ez a GDPR dolog, cookie concern volt, akkor hát ki nem lesz Facebook Európában. Tehát nem hozunk ide semmit. Mi lett? Hát van Facebook Európában, ugyanúgy minden gyönyörűen van, szépen alkalmazkodott mindenki ehhez a kihíváshoz, és szépen csökkenek a breach-ek is, talán a nagyobb gyártoknál, de hát azért még ez sose fog megszűnni. Tehát igazából nem ezek a hangok lettek. Igaz, aki első nagy levegővételre nagyon kényelmesen hangzott ez, hogy majd akkor jó kivonulunk, csak hát azért ez egy 500 milliós, majd 600 milliós piac, nem olyan borzasztó egyszerű, ráadásul vásárlóerőporításon egy nagyon erős világviszonylatban is erős piac, nem olyan egyszerű innen azért kimenni.
Egyáltalán, és nem is hiszem, hogy erre olyan borzasztó nagy szándék volna. Ugyanakkor viszont a pont a cookie egy kiváló példa arra egyébként, hogy mit jelent a másik oldalon egy szabályozás. Tehát, hogy tulajdonképpen mentünk, vagy nem mentünk valamire a cookie concernekkel. Tehát ma már minden weblapon, ugye, ha elsőként meglátogatjuk fel, jön egy olyan ablak, hogy legyen kedvesek kiválogatni azt, hogy most milyen cookie igen, és milyen cookie nem. És a szabályozás csak arra terjed ki, hogy kell lennie ilyennek, de hogy milyennek kell lennie ennek az ablaknak.
Volt azért itt is finomodás, tehát azért megpróbáltak egy nagyon olcsó megoldást a nagy tech cégek, ha jól emlékszem, aztán azóta már egy picit ezt árnyalták, és azért most már kicsit nehezebb rávenni arra a felhasználót, hogy saját erejéből mindent odaadjon nekik, de csak egy kicsit.
A másik oldalon árnyalódott, ugye voltak azok a vadhajtások, amik arról szóltak, hogy igen, vannak cookie-k, ezek vannak, ezeket tessék elfogadni, különben nem megy az oldal.
Így van.
Ezt nyilván kellett egy picit finomítani, mert azért ez így nem eljárás, mert tulajdonképpen akkor az egészet kár lett volna megcsinálni.
Meg egyébként hazugság is.
Ez is pontosan így van, és aztán finomodott abba az irányba, hogy hát vannak a nagyon szükségesek, ez rendben van, és akkor vannak a marketing célúak, meg a reklám célúak, meg az
ilyen. Statisztikai célúak.
Nem feltétlenül akarok, hogy ez így legyen, de született egy másik vadhajtás, amivel én nagyon nem tudok egyetérteni, amikor viszont halálba részletezik, hogy milyen cookie-k vannak, és egy olyan ablakot kapsz, amiben nagyjából 20-30-40 helyen kellene opt-outot nyomni, és ezt nem lehet egyszerre megcsinálni. Ugye erre mi lesz a felhasználó reakció?
Menjen minden a francba.
Haladjunk. Tehát tulajdonképpen a szabályozás ez egy nagyon-nagyon kényes terület, hogy egyrészt ne szabályozzuk túl a dolgot, másrésztről pedig vegyük figyelembe azokat a sajátosságot, hogy mindenki rá fog optimalizálni a saját érdekére. És mivel hogy a felhasználónak az az érdeke, hogy haladjon, és hozzáférjen ahhoz a felülethez, amit szeretett volna, a gyártónak meg az az érdeke, hogy minél több információt meg tudjon kapni a felhasználójától, lesznek ilyen vadhajtások, amik azt mondják, hogy...
NIS 2. Volt egy külön adásunk a NIS 2-ről, tehát a hatály az nagyjából tehát jelentős kibővülése várható azoknak a vállalatoknak a körére, akikre vonatkozni fog egy viszonylag erős kötöttség kiberbiztonsági tekintetben. De amikről eddig beszéltünk, szabványosítás, terméktanúsítás, itt várható valami elmozdulás?
Hogyne, ráadásul nagyon komoly elmozdulás várható. Tehát a NIS 2 nagyon konkrétan foglalkozik mind a NIS szoftverekkel, vagy a szabad szoftverekkel. Illetve ha egész pontos akarok lenni, sajnos nem a szabad szoftverekkel, hanem nyílt forrással. Tehát a kettő között ugye van azért jelentékeny különbség, és a törvényszövegben nyílt forrás jelenik meg, és nyílt szabványok jelennek meg, de azok legalább megjelennek.
Majd a NIS 3-ba lehet továbbfejlődni. Egyébként szerintem az túl nagy ugrás lett volna.
Itt ugye az a mondás a NIS 2 részéről, hogy képesnek kell lenni a nyílt forráskód és a nyílt szabványok előmozdítására.
Erősen stratégiai jellegű cél.
Igen, ami egy kifejezetten erős mondás ahhoz képest, ami most van.
Igen.
De nem tűnik egyáltalában megvalósíthatatlannak, tehát ez még egy teljesen megugorható dolog, hogy nyílt szabványos eszközöket használjunk, és hogy használjunk több nyílt forrású megoldást. Ezzel a részével még szerintem fogunk tudni mit kezdeni, de ezen is túlmegy egyébként a NIS 2, és azt mondja, hogy a beszállítókat is kell tudni vizsgálni a szoftver minőség és biztonság tekintetében.
Ez már izgalmasabb.
És a fejlesztés, tehát a szoftver fejlesztés, mint olyannak a biztonságának a tekintetében. Na most ezt a gyakorlatban hogy fogjuk tudni megvalósítani? Ez már egy borzasztó jó kérdés. Mert hogyha van egy olyan szervezet Magyarországon, már pedig lesz, nem is egy, nem is kettő, akikre nézvést ez kötelező, akkor nehezen képzelem el azt a szituációt, amikor az, egy ilyen szervezetnek a biztonságét felelős vezetője fogja az e-mail kliensét, és elkezdi gépelni azt az e-mailt, hogy kedves, irgalmatlan, nagy szoftvergyártóm, én most szeretnék meggyőződni az általatok fejlesztett szoftverek biztonságáról, és a fejlesztési módszertanaidok és folyamataitok biztonságáról.
Hatósági pecséttel.
Legyetek kedvesek ezt számomra így bizonyítani, hogy igen, már pedig
izgalmas,
ez van.
Izgalmas.
Persze a NIS2 nem erről szól, mármint nem a módszertani részletekről szól, hanem az irányelvekről, de ez itt még egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt hogy fogjuk tudni átültetni a gyakorlatba. Ezzel együtt én ezt egy nagyon-nagyon fontos lépésnek látom, nagyon erőremutató lépésnek látom, és annak a kényszernek egy lépése, vagy annak a kényszernek a megjelenése, ami szerintem szükséges ahhoz, hogy a gyártók felé tudjunk valamit mondani, kell a hivatkozási alap. Engem a NIS2 arra kényszerít a törvény erejénél fogva, hogy meggyőződjem a beszállítói láncomban lévő gyártók biztonságáról, és akkor most akkor lépjünk. És itt kanyarodunk vissza az előző adás egy bizonyos részéhez, hogy mik lesznek ehhez a módszertanok, milyen mérőszámaink lesznek, hogyan lesznek egymással összehasonlíthatóak ezek a számok, hogyan lesz erre bizonyság, hogyan nem kerülünk abba a helyzetbe, ami az autógyártásnál volt, hogy hát bizony mondták, hogy ez a széndioxid vagy szénmonoxid kibocsátás ennyi vagy annyi, a futópadon, a valóságban meg valamilyen másmilyen, hiszen egy proprietary szoftverfejlesztésről beszélünk, nagyon jelentékeny részben, tehát nagyon nehezen tudom azt visszaellenőrizni, hogy az tényleg az-e. Tehát lesz egy állítás arra vonatkozólag, hogy ilyen meg ilyen folyamatok mentén dolgozunk, a tesztefedettségünk mondjuk ennyi vagy annyi, de hogy az tényleg ennyi vagy tényleg annyi, ennek az ellenőrzése azért közel sem egyszerű folyamat. Tehát ezt egy bizonyos mértékig persze bemondásra kell tudni elhinni, ha persze a törvény szab ehhez kellő konzekvenciákat, és kellő büntetéseket, hogyha ott valami nem pontosan úgy történik, ahogy kellene, meg nem igazak azok az állítások, akkor egyébként ez teljesen jó tud lenni.
Ellátási lánc. Szintén egy, hát mostanában egy elég érdekes téma volt. Bárki ilyen mélyen szerintet fogja tudni valaha vizsgálni ennek a biztonságát?
Ez szerintem egy borzasztó kritikus kérdés. Egyrészt, hogy mi az, hogy supply chain? Tehát meddig terjed?
Hányadik levelig? Hányadikig kell lemenni?
Mert az én beszállítóm beszállítója az én beszállítóm? Hát merről nézem ezt a dolgot? Nyilván lehet azt mondani, hogy igen, lehet, hogy azt mondani, hogy nem. Mert hogyha én rám kiterjed a NIS2, és azra kötelez engem, hogy én a beszállítóimat, legalább a közvetlen beszállítóimat vizsgálja, de már a közvetlen beszállítóim nem tartoznak ennek a hatája alá, tehát nekik már a sajátjaikat nem kell vizsgálni.
Akkor lehet, hogy megette a fenazet.
Igen, és akkor a problémát arrébb tartottuk egyel, és erre is láttunk ugye a világban példát, hogy történik az, hogy fogjunk meg egy viszonylag pici beszállítót, és azon keresztül próbáljunk bejutni egy nagy céghez.
Hát elég sok ilyen jellegű példa volt a világban, igen.
Nem lesz ez ezzel együtt sem azt gondolom könnyű, de nagyon fontos azt látni, hogy legalább lépés van. Tehát amíg nincsen törvényalkotói lépés, nincs egy kényszer a piacra téve, addig látjuk, hogy nagyjából azért nem történik ez meg.
Szilárd. Ki itt belépsz, hagy fel minden reménnyel? Vagy azért látjuk a fényt az alagút végén, hogy egy ilyen közhelyparádéval kezdjük az utolsó blokkunkat?
Szoftvert fejleszteni félnetek nem kell, jó lesz.
Jó lesz, kinek? És mennyire?
Ugye vagyunk egy olyan helyzetben, ahol a szoftverek hatása globális. Ma már a szoftverek hatásai alól nem tudjuk egész egyszerűen kivonni magunkat. Nyilván élnek emberek a dzsungel mélyén, akik nem használnak szoftvereket, de így vagy úgy hatással vannak ránk, még ha magunk egyébként közvetlenül nem is használunk szoftvert. Ma már az ivóvízellátásunk, a villamosáram és mi egyébként gyakorlatilag minden kritikus infrastruktúra függ valamilyen szinten szoftverektől. Tehát van egy nagyon erős globális hatás, ami alól nem tudjuk kivonni magunkat. Másik oldalról meg van a helyzetfelmérésben egy nagyon komoly hiányosságunk, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a szoftvereinkkel vannak problémák. Köznapi szinten mindenki látta, hogy ilyen-olyan szoftver így vagy úgy nem működik. Ezennyi problémában futottunk bele. Ha a szakma mélyebb bugyraiba megyünk bele, akkor az látszik, hogy a CVX száma, ami ugye a szoftver sérülékenységeknek a vezetésére szolgál, az folyamatosan nő, és nem is lineárisan.
öt jegyű már a cégé.
Igen. Pedig hol van még az év vége? Persze ebből sem szabad nagyon messze menő következtetéseket.
Sokkal levonni. Több sérülékenységet tárnak fel, mint sokkal többen foglalkoznak a problémával.
Igen, tehát, mert hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy ezen hál' Istennek egyre inkább van fókusz. Igen. Következésképp egyre többen foglalkoznak ezzel, tehát egyre több szoftver sérülékenység jön ki.
És ami a legszebb, ugye, hogy az, hogy egy 2023-as CV-ről beszélünk, az nem jelenti, hogy ez egy 2023-ban keletkezett szoftver sérülékenység, hanem 2023-ban vették észre.
Abszolút. Ezzel együtt egyébként ott vagyunk, hogy fel kellene tudnunk mérni azt a helyzetet, amiben vagyunk, hogy egyáltalán meg tudjunk fogalmazni lépéseket, hogy ha ez a kiinduló pontunk, akkor merre kellene mennünk. Na most ehhez az kellene, amit már említettünk is, hogy legyenek mérőszámaink arra vonatkozólag, hogy mi a szoftver minőség, mi a szoftver biztonság, és milyen ismérvek mentén, milyen számszerűsíthető adatokkal mérhető
a
ez valahogy le.
G.
Legyen egy A++, vagy ha B is, hát ha C is, de akkor legalább tudjuk...
A kockázat arányos védelmet meg tudjuk szervezni.
Legyen egy képünk arról, de így világszerte, hogy hogyan állunk ezzel az egész történettel. Vajon a nagy gyártók egyébként jobban állnak szoftverbiztonság tekintetében, módszertanaik tekintetében, fejlesztési folyamataik tekintetében? Ma még ezt nem tudjuk. Ez a helyzet most jelenállás szerint ilyen, de például a NIS 2-höz hasonló törvényi előírások majd el fogják remélhetőleg juttatni az iparágat oda, hogy egy picit transzparensebb legyen, és láthassuk azt egyébként, hogy mi a jelen helyzetünk. Na most, ha megvan a transzparenciánk, és van egy képünk arról, hogy mi a jelen helyzetünk, akkor tudunk egyáltalában valamerre elindulni. Ezzel együtt a tendenciáink jelenállás szerint szerintem nem jók, tehát nem adnak igazán bizakodásra okot. A szoftverek száma egyre több, azon területek nagysága, amikre a szoftverek hatással vannak, az egyre nagyobb, és egyre inkább a való élethez közeli dolgok.
A fejlesztők egyre kevesebb idő alatt lesznek fejlesztők?
Igen, mert ugye régen, ugye mondjuk 20-30 évvel ezelőtt lehetett azt mondani, hogy ha a szoftveremmel valamilyen probléma volt, az korlátozódott a számítógépemre. Tehát valami ott nem működött a számítógépemben, és akkor mi van? Attól még a csapból folyt a víz, a kapcsolót felkapcsolva volt áram, volt mit enni, és egyébként. De ma már egyre inkább igaz az, hogy alapvető infrastruktúrákat határoznak meg szoftverek. A szoftvereink egyre összetettebbek, ez szükségképpen így van, ahogy halad előre az idő, mindegyik növekszik, egyre összetettebbé válik. Az erőforrás igényük abban az értelemben, hogy a létrehozásukhoz szükséges erőforrásigény és a karbantartásukhoz szükséges erőforrásigény szükségképpen az idő előre haladtával nő, a szoftverfejlesztők száma meg nem biztos, hogy ezzel arányban nő.
Biztos, hogy nem ezzel arányban nő. Legalábbis a minőségi szoftverfejlesztők aránya biztosan nem nő ezzel arányban.
Itt már ugye van egy nagyon, nagyon kellemetlen tendenciánk. És persze jelennek meg ennek áthidalására különböző megoldások, és vannak bootcampek, hogy ne egy komplett főiskola vagy egy egyetem kelljen ahhoz, hogy egy szoftverfejlesztőt a piacra tudjunk tenni, ilyen kevésbé szép kifejezéssel élve, és lehet ezeket hibáztatni, ezeket a módszereket, és lehet azt mondani, hogy nem lesz soha igazán jó szoftverfejlesztő mérnök az, aki egy bootcampből jön. Én ezt egyébként nem szeretem. Én a saját szakmámra nem szeretek egy ilyen elitista pozícióból tekinteni. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki birtokában van a kellő elszántságnak, nyilván valamiféle szellemi képességeknek, az borzasztó sok munkával el tud jutni oda, hogy egy jó szoftverfejlesztő váljék belőle. Hiszem, hogy megtanultam valamit a szoftverfejlesztésből, és valamilyen szintre eljutottam. Ehhez hozzájárult nyilván a felsőoktatás is, amiben részt vettem, de azért nagyon jelentékeny részében nem az.
Inkább a tapasztalat.
Inkább a tapasztalat volt. Inkább azok az emberek, akik körülvettek engem a munkahelyeimen, és nagyon sokan támogattak abban, hogy fejlődni tudjak.
A felsőoktatás filozófiát ad.
Vagy adhat.
Vagy kellene adni. Én kaptam filozófiát a felsőoktatás. Én azt hallom, hogy én egy olyan felsőoktatás intézményben jártam, ami ráadásul nem is műszaki volt, de egy olyan filozófiát kaptam tőle, hogy mindent többféle nézőpontból kell megvizsgálni. És ez egy olyan hasznos filozófia volt, amit a mai napig bármikor elő tudok húzni a fiókból, mert minket ott minden egyes témakörrel kapcsolatban 5-6-8-10 nézőpontból vizsgáltatták meg velünk azt a bizonyos dolgot, és ez bármikor nagyon hasznos.
Én is megkaptam a magam nézőpontját a felsőoktatásban. Én egyébként villamosmérnök vagyok végzettségemre nézve, és soha nem dolgoztam abban a szakmában. Viszont a klasszikus mérnöki szakmáknak megfelelő nézőpontot kényszerítették ránk. Akkor az ténylegesen egy kényszer volt, mi azért lazában mentünk volna el bizonyos dolgok mellett, de az volt a mondás az oktatóink részéről, hogy egy mérnök nem mehet el így egy probléma mellett, mert mi így villamos mérnökök leszünk, és ez egy klasszikus mérnöki szakma. És én ezt ültettem át a magam szerény módszereivel a szoftverfejlesztő hétköznapjaimban, vagy legalábbis igyekeztem, amiből egyébként számos vitám támadt, hogy,
hát ez ilyen.
Hogy mérnök mit tehet, és mit nem tehet, és hogyan teheti, és hogyan nem.
De mi az, ami hiányzik?
Ami viszont hiányzik, az az, hogy a felsőoktatásban szerintem, az az én tapasztalásom, az én szűk látó mesdjémen belül, még mindig nincs kellő fókusz azon, hogy mi a szoftverfejlesztésben a biztonság. A kollégák, akikkel együtt dolgozunk, jobbára egyébként a munkahelyen szedik fel azt a tapasztalatot, hogy hogyan fejlesztenek biztonságos szoftvert. Az ilyen típusú tudást nem kapják meg kellő mértékben a felsőoktatásban.
Bár egyébként egyre jobban ezt azért meg kell tenni.
Egyre jobb, ez a helyzet határozottan javul, de szerintem még mindig sokkal nagyobb fókusznak kellene lennie ezen. Aztán másik oldalon ott vannak a felhasználók.
A felhasználók edukációja az egy külön érzékenyítése a témáért, az egy külön másfél órás adás lenne.
Én hiszek benne, hogy végül mindig a felhasználó az, aki egyébként sokat számít. Ha a felhasználóban egyébként fel tudjuk kelteni az irányt, az igényt, hogy ő egy minőségi szoftvert kapjon, és ne fogadja el azt a helyzetet, hogy minden harmadik alkalomra elkressel valami, az szerintem egy ponton túl nyomást helyez majd a piaci szereplőkre.
Ki kell alakítani ezt a kiberhigiénés, vagy pedig minőségi elvárásrendszert a fogyasztóban is. Mint ahogy annak idején elkezdett kialakulni az, hogy egyre kevésbé fogadtuk el, hogy darabos volt a párizsi, mert hogy már nem volt finom, kiderült, hogy az nem finom, hogyha benne maradnak a darabkák. Most meg el kell fogadnunk azt, hogyha egy szoftver nem biztonságos, és egyébként nem is működik jól, akkor azt bizony jelentsük be.
És ebben is van kétségkívül előrelépés, mind a mellett, hogy az is igaz, hogy létezik egyfajta technológiai analfabetizmus. Ugyanúgy, ahogy ma már azt nem tudjuk, hogy működik a mikrohullámosütő, erről egyszer egyébként a munkahelyen belül folytattunk hosszas vitát, hogy pontosan mitől is melegedik a mikrohullámos idő hatására az étel.
Nekem is van egy elképzelésem erről, de nem mondanám el, mert lehet, hogy hülyeség.
Szerintem ennek minden mérnöknek van egy elképzelése erről, és nagyon jó vitákat lehet erről folytatni. Tehát még ezen a szinten sem feltétlenül vagyunk tisztában azzal, hogy egy nagyon köznapi eszközünk hogyan működik, tehát hogyan várhatnánk azt, hogy egy szoftver felhasználója tisztában legyen azzal, hogy a szoftverei amiket felhasznál, az részleteiben véve, hogy
működnek. Érzésekből kell itt kiindulni. Tehát olyan érzéseket kell benne kelteni, hogy mi az, amitől ő úgy érzi, hogy ez jó, vagy mi az, amitől ez rossz, vagy mi az, amivel biztonságos, mi az, amivel kevésbé. Hát ez az awareness-nek a legszebb része, hogy mindenkihez úgy szóljunk, ahogy, és mindenkire ragadjon is valami, és megfogja a figyelmét.
Ami még hiányzik, vagy legalábbis most már azért úgy néz ki, hogy vannak nagyon jó lépések, azok a globálisabb intézkedések. Törvényi hátterek megteremtése, valamilyen szabályozottság. Én egyébként magam nem vagyok híve a piac túlszabályozásának. Nem mondanám azt se feltétlenül, hogy hirtelen csináljunk egy szoftverfejlesztői kamarát, és legyen ott kötelező tagság, és aki így ír le egy szoftverkódot, hogy nem tudom.
Az két évig akkor nem fejlesztett
szoftvert. Igen, az nem szabad fejleszteni, kizárjuk a kamarából, és örök életére többet nem fejlesztett szoftvert.
Tehát nem csábító lehetőség, de talán nem ez az igaz út.
Nem biztos, hogy ez az igaz út. Ugyanakkor valamilyen szintű szabályozottságra látszik, hogy mégis szükség van, hiszen a közutokon sem úgy vagyunk. Nem azért van egyébként a KRESZ, hogy
megbüntessen a rendőr, hanem azért, hogy ne halljanak meg az emberek az
úton. Legyen mihez viszonyulni. Igen, hogy tudjuk azt, hogy egész egyszerűen, ha elérek egy kereszteződéshez, és ott nekem zöld a lámpa, akkor nem kell arra számítanom, hogy ott a másik irányban jönni fognak bizonyos feltételek teljesülése
mellett. Bizalmi elvnek hívják, ha jól tudom.
Eddig el kell tudnunk jutni a szabályozottsággal, azt gondolom. És amitől én személy szerint félek, és amit egy rossz szkenáriónak látok, remélem nem valósul meg az, hogy egyre komplexebb rendszerben, ha egyre több hiba jelenik meg, akkor egy ponton túl előfordulhat az, hogy ezek a hibák elkezdenek úgy egymásra hatni, hogy a tapasztalásunk az lesz, hogy a hiba gyakoriság nem lineárisan nő. Mert ha ezt a pontot elérjük, akkor valószínűleg úgy leszünk, mint a globális felmelegedéssel, hogy azon a ponton, amikor nem lineárisan kezd nőni ott a hőmérséklet, itt a szoftverhibáknak az észlelt gyakorisága, akkor már nem tudunk mit kezdeni ezzel a dologgal.
És túlfőtünk, mint a béka a fazékba.
Pontosan, tehát ma kell tennünk ezért a dologért, hogy mindig holnap.
Mindig ma tudunk tenni ezért, igen. Tegnap már nem tudunk tenni érte. ez egy nagyon nagy ősi közhelyszerű bölcsesség, de sajnos igaz. Én nem is fűznék ehhez mit hozzá, mert olyan tökéletes lezárást adtál ennek az egésznek, hogy tulajdonképpen készen is vagyunk. Mi az, amiről ma volt szó ebben a rövidebb, de mégis felülről nézős adásban, a szoftverbiztonság történeti, emberi sajátosságai, politikai jellegű aspektusa, az, hogy a tech-óriásokhoz hogyan viszonyulnak, milyen szabályozások vannak, milyen szabályozásokra lenne szükség, illetőleg egy kicsit konklúzió jelleggel próbáltunk hát a múlt és a jelen hibáiból egy nagyon elnagyolt jövőképet festeni, és akkor megint megkérdezem azt a kérdést, amivel nyitottuk az előző adást, hogy Szilárd, van biztonságos szoftver?
Azt mondanám, hogy biztonságos szoftvert fejleszteni félnetek nem kell, jó lesz.
És ha megfigyelték, hallgatok, ez különbözött ez a válasz, mint amit az előbb adott a Szilárd az előző adásban. Hát ez erre nincs is valószínűleg exakt válasz. Nincs biztonságos szoftver, de van. Tehát, hogy ez egy túlságosan komplex, hogy egy ennyivel el tudjuk intézni. Köszönöm szépen Szilárdnak, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta, nagyon tanulságos volt, és őszintén remélem, hogy ő maga a saját projektjeivel, illetve mi is itt a Kibervédelmi Intézetben tudunk azért tenni, hogy ez a világ egy kicsit biztonságosabb hely legyen. Hackermentes szép napot kívánunk mindenkinek a kibertérből, Szilárd és Tamás, pecseljetek sokat!
Pecseljetek sokat!
Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!